Sziasztok! Ez a Nyugat Podcast legújabb adása, és bele is vágunk azonnal a közepében. Tisztelettel köszöntöm a stúdióban Gál Sándort, Oladi plébánost. Nem először jár ön itt nálunk, ugye? Többször volt
igen,
már
előfordultam más alkalmakkor is.
Hát a mai témánk egy kicsit más lesz, mint amivel eddig önnel beszélgettek a kollégák. De arról van szó, hogy ön az egyik kórház lelkész, a Markosovszki kórházban. És hárman vannak, ugye, ha jól tudom, ott, akik ezt a szolgáltat ellátják. De kezdjük azzal, hogy mit is jelent ez a kifejezés, hogy kórház lelkész. Mi is az önök feladata a kórházban?
Hát az egyház tevékenységének egy nagyon szép területe a betegekkel való foglalkozás, betegekkel való beszélgetés, és igazából a kórház lelkészségnek a tevékenysége már sok évre visszatekint. Én, ha jól emlékszem, akkor olyan 3-4 évvel ezelőtt kapcsolódtam be az Oladi plébánia mellett a kórház lelkészség munkájába. Mégpedig olyan módon, hogy hétfőn, kedden és szerdai napokon akkor én látom el a kórház lelkészi feladatokat.
Ez azt jelenti, hogy ön akkor bent is van a kórházban? Ezen az időben?
Tehát nem folyamatos bentlétet jelent, de hétfőn és hétfőkedden szerdán akkor különösen is sokat vagyok a kórházban. Elsősorban azokhoz a betegekhez megyek, akik erre igényt tartanak, tehát hívnak. Tehát vagy a hozzátartozó, vagy maga a beteg telefonon hív. A kórházban minden osztályon található egy plakát, amin a kórház lelkészségnek a elérhetőségei vannak kifüggesztve, és ezek alapján hát hívják a lelkipásztort.
Bocsánat, csak hadd szóljam közben, hogy én a beszélgetésünk előtt ugye rákerestem a Markosovszki kórházba a kórház lelkészre, és ott is fönt vannak ezek a telefonszámok, igen. Tehát hogyha valaki esetleg el akarja önöket érni, az internetes oldalon is megtalálhatók ezek,
igen,
a számok.
Sokféle fórumon ugye fönt vannak ezek a telefonszámok, és akkor vagy a hozzátartozó, vagy maga a beteg, vagy esetleg, hogyha a beteg megkéri az ápolónőt, akkor ő is telefonál, hogy ki az, aki a kórház elkészi szolgálatot szeretné igénybe venni. Ez... Tehát alapvetően telefonon hívással működik, de ettől függetlenül is bemegyek a kórházba, bent vagyok, és hát különösen talán azokon az osztályokon, ahol a súlyosabb és tartósabb betegek vannak, most gondolok történetesen az onkológiai osztályra, ott is jelen vagyok, és megszólítható vagyok bárki
által. Bejelentés nélkül telefonhívás.
Bejelentés nélkül is, ott látnak a folyosón, jövök, megyek, és bármikor megszólíthatnak.
Milyen ügyek, mivel keresik önöket? Tehát, hogy jó, azt tudom, hogy ugye létezik az utolsó kenet, majd erről is azért egy pár mondatot, de van, aki egyáltalán csak egy ilyen kis lelki vigaszt akar, vagy csak beszélgetni akar?
Ahány beteg, annyiféle forma, annyiféle mód, annyiféle alkalom. Nyilvánvaló, hogyha így, mint egy csoportokat szeretnénk képezni a betegek között, akkor mondhatjuk azt, hogy vannak olyan betegek, akik szeretnének kicsit beszélgetni, mert hát kicsit elkeseredtek már a kórházban. A betegség, a fájdalom, a kezelések, a magány, az egyedüllét sok terhet jelent a betegeknek. És hát a másik csoport pedig sajnos a legnagyobb csoport az, akik hát bizony utolsó napjaikat, utolsó óráikat élik. Jobbára már alig vannak maguknál, vagy éppenséggel eszméletlenek. és hát valóban a betegek szentségét hagyományos elnevezéssel az utolsó kenetet ugye kérik.
Ne haragudjon, de ezt meg kell kérdezni, nekem már régebben óta gondolkodtam azon, hogyha van egy beteg, aki ugye gyakorlatilag menthetetlen, és de hogy mondjuk ezzel nem szembesül, de ha a rokonai odahívják a papot, hogy adja fel az utolsó kenetet, akkor nem fordul el, hogy akkor jön rá arra, hogy ő most már tényleg a menthetetlenek között tartozik, csak arra gondolok, hogy nem lehet az, hogy esetleg ez még jobban elkeseríti őt akkor.
A betegek ebben a stádiumban már általában tisztában vannak a betegségükkel, és tisztában vannak azzal is, hogy ennek a betegségnek mi a közeli kimenetele. A kórházi betegellátás nyilván nem úgy történik, hogy rátörök a betegre, és most akkor itt az utolsó kenet, hanem hát úgy szeretettel látogatom meg, és aztán, ha képes arra, hogy beszélgessünk, akkor egy idő után megkérdezem tőle, hogy szeretne-e szentgyónást végezni, szeretne-e beszélgetni, szeretné-e a beteg szentségét ugye fölvenni, és hogyha ezt így kéri, kívánja, akarja, akkor ugye erre van lehetőség. De semmiféleképpen nem, nincs semmilyen olyan körülmény, amiből a beteg ezt ijesztőnek, vagy félelmetesnek tartaná, vagy érezhetné.
Nem is a magára a szertartásra gondoltam, hogy az lenne ijesztő a számára, de ha jól tudom, azért vannak sokan, akiknek ez ilyen megnyugvást hoz azért.
Igen, hát ugye most maga a kórházelkészségnek a feladata az ugye a rendszeres látogatások alkalmával, ugye a szentségeknek a kiszolgáltatása, a gyónás, a szentáldozás, a beteg szentségének, az utolsó keretnek a kiszolgáltatása. Aztán hát, hogyha van rá lehetőség, akkor beszélgetés, arra is nagy szükség van, de mint ahogy említettem, sajnos a legnagyobb szám a lelkipásztori látogatásoknak a nagyon súlyos állapotban lévő halálközeli betegek ugye ellátását jelenti. Aztán a kórházelkésznek a feladata még a lelki programoknak a szervezése is, például a kórházkápolnában ugye szentmisék, imádságok, litániák szervezése. Igen, ezek rendszeresen vannak, bár ezekben én nem veszek részt. A kórházelkészségnek a vezetője, Bodorkós Imre atya, aki ezeket szervezi, illetve végzi. Aztán nyilvánvaló, hogy nem csak a betegekkel van alkalom foglalkozni, hanem a kórházi dolgozókkal is, akik szintén, amikor ott vagyok, akkor alkalom van arra, hogy ők is szentgyónást végezzenek, vagy beszélgessünk egyet, nem okvetlenül olyan dolgokban, csak bármilyen hétköznapi dologban is tudunk beszélgetni.
Mondhat arra példát, hogy milyen ügyekkel keresik, hogy teszem azt, hogy valaki csak egyszerűen valami vígaszt akar azért, mert hogy a hozzátartozó ilyen beteg, vagy hogy maga a beteg az, aki nem tudom, esetleg ahhoz kér segítséget, hogy esetleg az imádsága, ami gával talán elérheti a gyógyulást, vagy ilyenekre gondolok.
Hát egy konkrét példát, hogyha így említek, talán egy középkorú emberről van szó, akinek a közeli napokban amputálják a lábát. És hát nyilvánvaló, hogy ez egy félelmetes valóság. Az ember elveszti a lábát, a mozgás készségét, szinte állandóan várhatóan mások segítségére, támogatására szorul, és ennek a elfogadása, ennek a tényszerűsége bizony nagyon komoly lelki vívódásokat, kínlódásokat jelent. És hát ilyen fájó helyzetben is azért lehet látni azt a reményt, ami talán a művégtag segítségével való járás megtanulását jelenti, ami azt jelenti a beszélgetés célja, hogy azért meglássuk az emberi élet örömeit akkor is, amikor hát ez a műtét már bekövetkezett, akkor is szeretetre méltóak tudunk lenni, és mi magunk is tudunk szeretetet adni a másik embernek, és ez a fogyatékkal való élet, ez is lehet nagyon-nagyon értékes és nagyon szép élet. Ismerünk néhány olyan fiatal sportolót, aki éppen a hivatásos sport gyakorlása közben sérült meg olyan módon, hogy egész életét meghatározta ez a súlyos sérülés, és ő is mozgássérült lett. Azonban mégis megtalálta azt a módot, azt a fórumot, ahol éppen az őhozzá hasonló fogyatékkal élőknek tud bátorítást, lelkesedést adni, előadást tartani, sőt, ahogy tudom, hát egész komoly résztvevőkkel sportcsarnokokban tart előadást arról az életről, és annak az életnek a szépségéről, amit ő megél így nagyon súlyos mozgás korlátozottsággal. Tehát lehet élni, és szép életet lehet élni úgy is, hogyha bizony az embernek kényszerű elviselni ezt a korlátozottságot. De hát vannak természetesen más jellegű nehézségek is, amikor a beteget ugye nem látogatja sajnos senki, kénytelen megélni a beteg azt, hogy a családtagjaim hát oly sokat dolgoznak, nem érnek rá címszóval, hát nem látogatják őt. Hát ez is egy fájdalom, sőt azt kell, hogy mondjam, hogy ez is egy nagy lelki fájdalom. Zárójelbe jegyzem meg, hogy a kórház lelkészség keretében működik egy úgynevezett beteglátogató csoport, akikben csoportban bárki jelentkezhet, aki elvégez egy bizonyos képzést, tanfolyamot, és akkor a kórházban hát így a betegeket látogatja, és a... betegeket látogatja, és hát sajnos sokan rászorulnak erre a látogatásra, hiszen...
Tehát nagyon sokan, olyan sokan vannak, akiknek...
Többen vannak, akik igen. És ők ilyen apróbb támogatás, segítséget is nyújtanak, például, hogy ásványvizet visznek, vagy valami hát apróbb segítség, amit megtesznek, vagy tehetnek. A képzésük során ez így egész jól megvan határozva, illetve, hogy mi az, amiben ők tudnak segítséget nyújtani, és mi az, amiben nyilván nem. Csak egy érdekes dolgot szeretnénk megjegyezni.
Igen.
A betegellátás keretében volt egy fiatal ember, aki hívott, hogy nagyon sürgősen menjek hozzá, mert hogy hát, mint kiderült, azért jó barátságban van az alkohollal, és most itten a kórházi ágyhoz kötve, hát ez a barátság nem tud jól érvényesülni, és hogy mindenképpen vigyek be neki valamilyen alkoholt, hát nyilvánvaló, hogy ezt a ilyen kéréseket ugye nem lehet teljesíteni, hasonlóképpen a cigarettához is, ugye. Bizony ilyen is előfordul, hogy nagyon sürgősen hívnak beteghez, azért, hogy cigarettát vagy alkot. Hát természetesen ezt most csak érdekességképpen említettem meg, hogy ilyen is van.
De erről jut eszembe, hogy akkor, de nem, gondolom, nem csak a nagyon súlyos betegek hívják önt, vagy csak azokhoz hívja önket.
Legtöbbször igen, nagyon súlyos betegekhez sokszor alig eszméletüknél lévő beteghez, vagy már eszméletlen beteghez hívnak. Tehát ez a jellemző, igen.
Igen. Mielőtt elkezdett volna itt a beszélgetésünk, akkor említettem, hogy van egy ilyen mondás, hogy azt mondják, hogy a zuhanó repülőgépben nincs ateista. Tehát, hogyha valaki esetleg rádöbben arra, hogy ő milyen nehéz helyzetben van, és milyen következményekkel kell szembenézni, az előbb-utóbb valahogyan lelki vigaszt is keres, és elképzelhet, hogy a hit felé fordul. Ön mennyire tapasztalta ezt?
Ez a mondat, hogy süllyedő hajón, meg zuhanó repülőn ugye nincs ateista, ez egy nagyon, hát mondjuk itt kedves, meg vicces megfogalmazás, de mintha valóban így lenne, az embernek a élete utolsó szakaszában bizony-bizony fölmerülnek azok a gondolatok, amik hát így az egész életemmel, önmagammal, személyemmel, lelkemmel való számadást is jelentik. És ezek a gondolatok, ezek ugye nagyon sokféle területre kiterjednek, nem csak a családom, nem csak a rokonaim, vagy a munkám, vagy a dolgaim területére, hanem úgy az egész emberi személyiségre vonatkozóan. És az ember ilyenkor nagyon sok mindent átértékel. Nagyon sok mindenben meg tud változni az ember. A baj, a szenvedés, a halálnak a viszonylag közeli valósága, ez olyan mély lelki átalakulásokat, folyamatok indít el az emberben, aminek az útja hát ugye a Jóisten felé vezet. Kétségtelenül tapasztalok olyat is, hogy aki egész életében így a Jóisten nélkül élt, valahogy úgy alakult az élet, hogy ezt nem tartotta fontosnak végig. Sőt, talán még azt is lehet mondani, hogy így ezekkel a témákkal ellenségesen is viszonyult. Azonban most így a súlyos élethelyzet valahogy arra sodorja, hogy mindezt így átértékelje, és hát tényleg imádságban a Jóistenhez térjen. És ezek nagyon szép dolgok, nagyon szép tapasztalatok is. Számomra is nagyon sok olyan tapasztalat van, ami engem is úgy épít, gazdagít, amire én magam is rácsodálkozom. Azokra az életekre, amik nem csak a nehézségeket, nem csak a küzdelmeket jelentik, hanem amely életekben olyan sok szépség és jóság, hősiesség is jelen
ezek
van.
Ezek is előjönnek ilyenkor?
Hát amennyiben tudunk beszélgetni, akkor biztos, de amint sajnos említettem, igen, hogy a legtöbb esetben már nem tudunk beszélgetni, és hogyha most ennél a mondatnál egy veszőt tennénk, akkor szeretném azt különösen kihangsúlyozni, hogy a beteg szentségének, mint minden szentségnek, az élő ember segítésére, üdvözítésére van rendelve. Tehát Jézus az élő embernek rendelte a szentségeket, a beteg szentségét is. És ezért volna fontos, hogy a beteg szentségét akkor vegyük föl, amikor azt teljesen át tudjuk úgy látni, érteni. Mi magunk kérjük, mi magunk akarjuk, hogy a Jóisten ebben a bajban, betegségben mellettünk álljon, segítsen bennünket, adjon lelki bátorságot, szeretetével öleljen át bennünket, és a küzdelemben legyen ott velünk a bajban. Tehát az a jó, hogyha előbb kérjük a beteg szentségét, nem az utolsó órában, amikor hát a betegség vagy éppenséggel hát az intenzív osztály mély altatásában ugye részesül a beteg a beteg szentségében.
Tehát úgy gondolja, amikor még aktívan részt
tud venni. Igen, tehát amikor aktívan részt tud venni. Persze most még ehhez hozzá kell ugye tenni azt is, hogy őt ugye nem tudjuk, hogy nem tudom, hogy mennyire hallja, mennyire érti. Nyilván a beteg szentsége kiszolgáltatásánál azt vélelmezzük, hogy valamennyire hallja, valamennyire érti azt, ami ott ugye történik, de az a cél, hogy teljesen átélhesse, érthesse és érezhesse a szentségben megnyilvánuló isteni szeretetet.
Az imént arról beszéltünk, ugye, hogy sokan fordulnak a valláshoz, a hithez így egy ilyen helyzetben. Van arra példa, vagy van látható azért az is, hogyha valaki mondjuk felgyógyul a betegségéből, és de a betegsége alatt ugye kérte a lelkész segítségét, vagy csak ő saját magától megpróbálta a hit felé fordulni, és utána felgyógyulva megtartotta ezt a szokását, vagy...
A Szombathelyi Kórház a kórházak közül is hát az egyik nagy kórháznak ugye számít, és ugye ide a Szombathelyi Kórházban nem csak Vas megyéből, hanem a szomszédos megyékből
is. Igen, és ráadásul onkológiai központ, amit említettem.
Úgy van, tehát ilyen regionális feladatokat is ellát a kórház, úgyhogy én a beteggel így tartós kapcsolatot nem tudok létesíteni. Ritkán fordul elő, hogy néhány beteghez visszamegyek, mert hogy kéri, de valójában a beteg szentségének kiszolgáltatása után a beteggel való kapcsolatom megszűnik, mert hát jó esetben meggyógyul és hazamegy Tapolcára, vagy pedig hát sajnos ugye meghal és otthonában, vagy hát a lakhelyén ugye eltemetik. Tehát ilyen értelemben rendszeres tapasztalatom nincs, néhány tapasztalatom van jobban ismerőseim körében, vagy éppen a saját plébániám,
igen,
az oladi plébánia
igen, hogy ott
betegei között, hogy hát valóban meggyógyult, és otthonában ugye él. És örömteli dolog, hogy ez így történhetett, és ő úgy érzi, és hát nyilván így is van, hogy a beteg szentsége megerősít. Tehát a beteg szentsége az nem a halál szentsége, nem a meghalásnak az útja, hanem a nehéz helyzetben, a betegségben, a bajban az Isten kegyelmének, segítségének a kérése és ajándéka.
Tehát így akkor ez az úgynevezett utolsó kenet, ez nem is igazán jó kifejezés?
Hát a betegek szentsége, ez a szentségnek a mondjuk úgy, hogy hivatalos neve. Az utolsó kenet az ilyen mondjuk úgy, hogy népi elnevezés. aminek van egy kicsit ilyen félelmetes,
igen, erre, ezért gondoltam,
gondolati vonzata, ami viszont nem helyes. Uh-huh. Nem helyes. Sokszor valóban az utolsó kenet, de a beteg szentségének nem ez a sajátossága.
Ön egy önkatolikus pap.
Igen.
És ugye maga a kórház lelkészek is katolikusok. Keresik-e önöket más keresztény felekezettől, vagy esetleg más egyház híveihez tartozó, igen, emberek a kórházban? És ha igen, akkor önök segítenek-e nekik?
Nyilvánvaló, hogy a kórházban nem csak katolikusok vannak, hanem reformátusok, evangélikusok, sőt más egyházhoz, kisegyházhoz tartozó emberek is. Bárki fordulhat hozzám, hozzánk. Szeretném megjegyezni, hogy vannak evangélikus és református kórház lelkészek is. Az országnak ugye vannak olyan részei, ahol arányaiban több református, illetve evangélikus ember él, és ezekben a városokban, országrészen lévő kórházakban vannak is evangélikus vagy református kórházlelkészek, vagy baptista kórházlelkészek. Itt Szombathelyen is működik ugye az evangélikus és református egyház, akikkel így jó kapcsolatunk van, és ez nyilvánvaló, hogyha a református vagy evangélikus ember az ő lelkészi szolgálatokat kéri, akkor ők is ugye bemennek a kórházba, és hát a evangélikus református hit szabályai szerint végzik a feladatukat. Ha hozzám fordul valaki református, vagy evangélikus, vagy bármilyen más vallású, akkor én nem teszek különbséget, éppen úgy elbeszélgetek vele, és hát mindent, ami lehetséges, azt az ő állapotában megteszem, hogy a lelkét erősítsem, bátorítsam.
Igen, mert belegondoltam azért, hogyha valaki, akár mondjuk nem is Szombathely, de itt kerül kórházba, és egy olyan kis egyháznak a híve, akiket innen itt nem ér el, és igen, akkor én nagyon egyedül érezheti magát a
betegség. Tehát a bátorítás, a segítés, a beszélgetés, az nagyon fontos. Sokszor van olyan tapasztalatom, hogy akivel hát így lehet beszélgetni, hogy leülünk, kimegyünk a folyosóra, vagy ilyen kis közösségi térbe a kórház folyosójának a végén, és ott leülünk, és akkor én csak hallgatok. Igazából nem is mondok semmit, csak hallgatok. És aztán úgy várunk el, hogy jaj, atya, de jót beszélgettünk. Tehát az embereknek nagy szüksége van arra, hogy elmondják, kimondják az érzéseiket, fájdalmaikat, vagy éppenséggel az örömeiket, az életüket, a munkájukat, a munkásságukat, azt, ami most az ő életükben leginkább ugye a szívükben van.
Ez azért nem lehet olyan könnyű feladat végül is. Önök úgy éppen úgy, ahogyan az orvosok vagy a szakdolgozók a kórházban, gondolok itt az ápolónőkre, egyéb dolgozókra, elég, hát hogy mondjam, nehéz sorsokkal találkoznak, és elég nehéz élethelyzetekkel kell szembenézniük. Hogyan lehet ezt így feldolgozni, ezt így elviselni?
Hát a lelkipásztori szolgálatnak az egyéb területei, tehát a kórház lelkészségen kívüli területei, mondjuk azért azok sem mentesek a a nehézségektől, a bajoktól, ugye a család, a családi élet nehézségeitől, meg emberi sorsok nehézségeitől, kezdve a hajléktalanságtól, egészen hát így a alkohol, vagy ugye kábítószer betegségig. Tehát a nehézségek nagyon sokféle módon megjelennek. És hát így a kórház lelkészség is, hát lelkipásztornak az alapvető feladatai közé tartozik. És hát nyilvánvaló, hogy a lelkipásztor akár evangélikus, református vagy katolikus, ugye a Jóisten szeretetében kap ahhoz kitartást, türelmet, ugye az nagyon fontos, türelmet, hogy mindezt itt szeretetben el tudja látni. A kórházlelkészi feladatok nyomán kétségtelenül az emberi életnek egyfajta szomorú vetületét láthatjuk, tapasztalhatjuk. Noha azért van benne nagyon sok öröm. És tényleg, hogy említettem, olyan beszélgetés is, amin én magam is épülök, és rácsodálkozok az embernek a hősiességére, kitartására, becsületére, az emberi élet szépségére. Ezt az ember így tudja hordozni, és hát amennyiben tud, akkor próbál segíteni, de a legnagyobb segítséget itt maga ugye a Jóisten adja a betegségben, a szentségek által, vagy a gyógyulást, vagy pedig hát ha eljön az idő, akkor az örök életet. Mert hát azért a keresztény ember az azért tudja jól, hogy az emberi életünknek a beteljesedése az nem most itt történik meg, hanem azon a bizonyos fordulóponton teljesedik be, amit hát éppen ugye halálnak nevezünk. Bár mi magunk, emberek csak a halálig tudunk látni, érezni és tapasztalni, de hát éppen most a húsvét ünnepe az, ami belekiáltja a világba azt, hogy az élet éppen igazán akkor kezdődik.
Hát nem volt könnyű téma, amiről most beszélgettünk, ugye hát gyakorlatilag a súlyos betegek és az élet végének a szolgálatáról beszéltünk, de függetlenül. Hát nagyon fajsúlyos és sokat mondó gondolatokat is hallottunk itt. Hát én köszönöm szépen plébános úrnak, hogy elfogadta a meghívásunkat, és valószínűleg önt hívjuk majd még máskor is itt a stúdióba. Nézőknek köszönöm a figyelmet, ne felejtsétek el, hogy iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, és most még május közepéig még az adótok 1%-ával is támogathatjátok munkákat. Köszönöm a figyelmet és a viszontlátásra.